Jézus Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, az nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, a 130. Zsoltárunkat keressük meg, és a Zsoltár első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk elején. A 130. Zsoltárunk így kezdődik, te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. E siralmas mélységből hallgass meg, Úristen! Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 226. dicséretünket, és énekeljük egy dicséretünk első két verszakát. 226. énekünk így kezdődik, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Figyeljünk együtt, kedves testvéreim, Isten beszédére, amely most Nehémiás könyvéből hangzik hozzánk. Nehémiás könyve 8. fejezetéből az első 12, valamint a 17. és 18. versetből a következőképpen. Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a vízikapu előtt levő téren, és azt mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izraelnek. A 7. hónap első napján tehát odavitte Esdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat. Fölolvasta azt a vízikapu előtt levő téren, viradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik meg tudták azt érteni. Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet. Az írástudó Esdrás erre a célra készült szószéken állt, mellette pedig jobb felül Mattitjá, Semma, Anájá, Úriá, Hilkiá, és Maasszéjá, bal felül pedig Pedájá, Misáél, Malkiá, Hásum, Hasbaddáná, Zekarjá és Messullám állt. Esdrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép, és amikor Esdrás áldotta az Urat, a Nagyistent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá, ámen, ámen. Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az Úr előtt. Jésua, Báni, Sérébjá, Jámin, Akkub, Sabbetáj, Hódiá, Marszéjá, Kelitá, Azarjá, Józábát, Hánán, Pelájá, és a léviták magyarázták a népnek a törvényt, miközben a nép a helyén állt. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. Akkor Nehémiás királyi helytartó és az írástudó Esdrás pap, meg a léviták, akik magyaráztak a népnek, így szóltak az egész néphez. Az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok, és ne sírjatok. Ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Majd ezt mondták nekik. Menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Urunknak szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. A léviták így csitítgatták az egész népet. Csillapodjatok, mert szent ez a nap, és ne bánkódjatok. Ekkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, és másoknak is juttassanak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket. Igen nagy volt az öröm. Nap-nap után olvasták az Isten törvénykönyvét, az első naptól az utolsó napig. 7 napig ünnepeltek, a 8. napon pedig előírás szerint záró ünnep volt. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, hogy mi ne csak a hallgatói legyünk az ő szavának, hanem megtartói is. Most helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk imádságban az Úrnak. Dicsőítünk téged, megváltó Krisztusunk, mert szabadítónak jöttél. Áldunk azért, mert te mondtad, hogy barátaid mindazok, akik azt cselekszik, amit te parancsolsz. Köszönjük, hogy általad Isten gyermekeivé lehetünk. Könyörülj rajtunk, hogy egyre jobban megismerjünk téged, és hadd legyünk bizonyosak abban, hogy miénk az az örök élet, amit te szereztél vissza kereszthaláloddal és feltámadásoddal. Köszönjük, hogy ide hívtál most minket. Oly sok nyomorúságban körülöttünk, Urunk. Formálj minket olyan emberekké, hogy tudjunk segíteni azokon. Iszonyatos rombolást végez a bűn. Teremts minket egészen újjá, hogy mennyei erőid áradjanak rajtunk keresztül ebbe a világba. Annyi hazugságot és féligasságot kell naponta hallanunk, olvasnunk. Ajándékozz meg minket most a te igaz igéddel. Oly nagy zajból jöttünk, és talán még bennünk is zakatol sok minden. Ajándékozz meg csenddel, a te halk és szelíd szavaddal. Áraszd ki ránk most szent lelkedet. A te lelked győzzön meg minket arról, hogy micsoda az igazság, és győzzön meg bűn, igazság és ítélet tekintetében. Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj meg rajtunk. Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 466. dicséretünk első két verszakát énekeljük el, 466. énekünket keressük meg tehát. Így kezdődik az első verszaka, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán. Thank you. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni. Nehémiás könyve 8. fejezetéből olvasom, tehát az előbb hallott ige szakaszból, a 10. versből. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Örömnaptár a címe annak a könyvnek, amelyből a következő idézet való. Vannak könnyeid? Kincsek az arcodon. Könnyeidben elsírod az elmondhatatlant. Könnyeidről írok, pedig öröm a célom. Tévedek? Nem. Könny és öröm ikertestvérek. Ízlelgesd könnyeidet. Nem csupán sós, de mindegyiknek öröm íze is van. Biztosan hullattunk már mi is örömízű könnyeket. Ha máskor nem, akkor, amikor valami nagyon jó dolog történt velünk, vagy éppen valamelyik szerettünkkel, és örömünkben elsírtuk magunkat. Ebben az idézetben azonban azt gondolom, nem csupán erről van szó, hanem másfajta örömízű könnyekről is, olyanokról, amelyeket bánat előz meg, de aztán ez a bánat átfordul örömbe. A felolvasott bibliai szakaszunkban is sírásról is hallottunk, és aztán arról is olvastunk, hogy a végén mégis öröm ünnepet ültek. Méghozzá olyan öröm töltötte be a szívüket, amely erőt adott nekik. Kövessük nyomon most ezen a mai istentiszteleten azt, hogy hogyan jutott el Esdrás és Nehémiás népe az erőt adó öröm ünnepék. Azért, hogy mi is ilyen örömmel távozhassunk el innen az Isten házából, olyan örömmel, amely erőt ad nekünk. Az első, amit itt olvastunk, az az, hogy Esdrás és Nehémiás népe egyszer csak odaállt Esdrás elé azzal az igénnyel, azzal a kéréssel, hogy olvassák fel nekik az Úr törvényét. Vagyis szerették volna megismerni az Úr parancsait, akaratát. Nem is akárhogyan álltak oda Esdrás elé, hiszen ezt a kifejezést használta a Szentíró, hogy egy emberként arra kérték az írás tudó Esdrást, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, és olvassa fel. Azt is hallottuk, hogy a felolvasás víradattól délig tartott. Gondoljunk csak bele. És ott, víradattól délig úgy voltak az emberek, hogy figyelemmel hallgatták Isten törvényeit. Annak ellenére, hogy ilyen hosszú időt vett igénybe. Mi történt vajon ezekkel az emberekkel, hogy ekkora szomjúság támad bennük Isten szava után, hogy ennyire kíváncsiak az Úr akaratára? Hiszen ha belegondolunk, ez egyáltalán nem természetes. Hiszen az ember azóta, hogy megvonta a bizalmát az élő Istentől, kiszakította magát a vele való közösségből, a maga ura akar lenni. Vagyis a saját akaratát szeretné megvalósítani. nem is igazán érdekli azóta más az embert, mint saját érvényesülése. S vajon mi a helyzet velünk keresztjénekkel, akik Krisztus követőinek mondjuk magunkat, hiszen ez a név, hogy keresztjén, ezt jelenti. Vajon mi szomjúhozzuk ennyire az Isten beszédét, mint amennyire ott Nehémiás kortársai? Fontos nekünk az, hogy Isten mit kíván tőlünk? Vagy talán még mindig úgy szeretnénk élni, hogy jó-jó, eljövök én még az Isten tiszteletre is, kezembe veszem talán olykor a Bibliát is, meg elmondok egy-egy imádságot is, de azért hagyjon engem békén az Isten, azért túlságosan ne zavarja az én köreimet. Hadd csináljam csak azt, amit én jónak látok. De mindezt úgy, hogy azért a kéréseink listáját azt fogadja el, és lehetőleg teljesítse. Nekünk megvannak vajon a nagyon fontos ügyeink. Legalábbis sokszor arra hivatkozunk, hogy annyi mindennel kell nekünk foglalkoznunk, és nincs igazán időnk még arra sem, hogy eljöjjünk gyülekezeti alkalmakra, hogy hallgassuk az Isten igéjét. És ebben a rohanó világunkban különösképpen is valahogy így vagyunk, és rohanunk mi is együtt a világgal, mondván, hogy annyi a tennivaló a munkahelyen is, otthon is, így sem érek soha a végére, hát lehetetlen az, hogy megálljak, és hogy egy kicsit több időt szánjak az Isten igéjére, az Isten ügyére. A döbbenetes testvérek az, hogyha a Nehémiás könyvét olvassuk, nem csak ezt az egy fejezetet, hanem szánunk rá időt, és végigolvassuk, akkor láthatjuk azt, hogy nekik is bőven volt problémájuk és gondjuk. Hiszen olyan emberekről van szó, akik a babiloni fogságból kerültek vissza Jeruzsálembe, és ott Jeruzsálemben minden romokban hevert. Így kellett újra kezdeni az életet. Így kellett előteremteni ott a romok között mindazt, ami az életük fenntartásához szükséges. S ráadásul mindezt még úgy, hogy a körülöttük élők közül nagyon sokan voltak olyanok, akik igyekeztek megakadályozni őket az újjáépítésben. Akik keresztbe tettek ott, ahol csak tudtak nekik. Szociális problémákkal is küzdködniük kellett nekik, ez is kiderül a Szentírásból. És mégis egyszer csak mindennél fontosabbá válik számukra az Isten akaratának a megismerése. És nem sajnálják sem az idejüket, sem az erejüket. Hallgatják figyelmesen az Isten beszédét, szinte szívják magukba Isten igéjét. Mi történt hát ezekkel az emberekkel? Egyértelmű magyarázatot nem találunk itt ebben a fejezetben. Azt azonban tudjuk Esdrás és Nehémiás könyvéből, hogy Isten kegyelmesen és hatalmasan cselekedett ezzel a néppel. Hiszen már maga az is mekkora kegyelem volt, hogy elkészítette számukra a visszatérés lehetőségét a babiloni fogságból. Hogy hűtlenségük, gonoszságuk ellenére biztosította számukra az újrakezdés lehetőségét. És aztán otthon Jeruzsálemben felépülhetett a templom. Elkészülhetett a várfal, a városfal. És ez utóbbi 52 nap alatt épült fel. Egyértelmű volt Isten jelenléte, munkálkodása, hogy mennyire, az kiderült többek között a Szentírónak ebből a feljegyzéséből, amikor ezt meghallották ellenségeink, mármint azt, hogy a városfal mégiscsak fölépült, befejezték a munkát, félni kezdtek a körülöttünk élő népek, és nagyot estek saját szemükben, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghez vinni ezt a munkát. De velünk és közöttünk vajon nem cselekszik csodálatosan az Isten? Hiszen elkészítette számunkra a bűntől és a haláltól való szabadulás lehetőségét. Áll a Krisztus szent keresztje, ahogy az egyik dicséretünk kezdődik. Ami azt jelenti számunkra, hogy képessé válhatunk az Isten szerinti jó cselekvésére. Nem kell görcsösen erőlködnünk, mert Isten szent lelke által maga végzi ezt bennünk. És nem kell félnünk a haláltól, hiszen Jézus Krisztus követőjeként, amikor a szívünk utolsót dobban, akkor még közelebb kerülünk hozzá. És milyen csodálatosan munkálkodik Isten napjainkban is, a gyülekezetünkben is. Vagy nem ő munkálkodik abban a testvérben, aki egyszer csak elkezdi naponta olvasni a Bibliát? Vagy abban, aki megérti, hogy mennyire fontos a gyülekezeti közösséghez való tartozás? Hogy mennyire fontos az, hogy ott legyen a gyülekezeti alkalmakon, és ő maga is bekapcsolódik a gyülekezet életébe? Vagy abban a testvérben nem az Isten munkálkodik, aki eljut arra a felismerésre, hogy tulajdonképpen már nagyon közel került az Úrhoz, csak még hiányzik annak az egy döntő lépésnek a megtétele, amely által valóban az ő követőjévé válhat. Vagy abban nem Isten munkálkodik, aki őszintén keresi a helyét a gyülekezetben, hogy hogyan szolgálhatna, mivel vihetné előbbre az Isten ügyét. Ó, dehogy nem! Isten lelke végzi mindezt bennünk és közöttünk. És hogyha a külső épülésre gondolunk, vajon nem Isten adta nekünk azokat az embereket, akik oly sokat áldoznak az idejükből és az erejükből az épületünk felújítására? Nem pénzért, hanem szolgálatként. Nem Istentől kaptuk azt a testvért, aki vezeti az egész munkát? Vagy a villanyszerelőnket, aki ingyen dolgozik? Vagy az iparművész, aki szintén így készítette el az ólomüveg ablakot? És nem Isten ajándéka számunkra a kőműves munkákat végző társaság baptista vezetője, és az ő munkásai is? És akkor még nem is soroltam el minden kis csodát, amelyeket átélünk a gondok és nehézségek közepette. Testvérek, nem szeretnénk ezt az Urat, aki ilyen csodálatosan munkálkodik ma is, még jobban megismerni az ő igéjét, útmutatását? Nem szeretnénk még nagyobb odaadással igazodni hozzá? Nem csillan fel a szemünk annak hallatára, hogy magához, Jézus Krisztushoz válhatunk hasonlóvá? Bárcsak mi is egy emberként tudnánk most legalább lélekben leborulni az Úr előtt. Az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Olvastuk a fejezet folytatásából. Úgy tűnik, hogy már nem ismerték ilyen részletesen az Úr törvényeit. És most szembesülve vele, ráébrednek arra, hogy mennyire messze kerültek az Úrtól. Az Úr világosságába állva és abban járva kezdjük el igazán látni mi is azt, hogy milyenek is vagyunk, hogy hol is tartunk. És amikor olyan igazán látjuk, kezdjük látni azt, hogy milyenek is vagyunk mi, hogy mi is van a szívünkben, a szívünk mélyén, akkor bizony még olyan is van, hogy szinte elborzadunk saját magunktól, hogy ez is én vagyok. Amikor Isten ráteszi az ujját valamely vétkünkre, megmutatja a gyengeségeinket, azt, hogy milyen az a természet, amivel születtünk, az fáj, az egyáltalán nem kellemes érzés. Nagyon tud fájni az, amikor ráébredünk arra, hogy de hát mindezzel magát, Istent szomorítottuk meg. És akkor kitörnek belőlünk a fájdalom és a megbánás könnyei. Igen, ezek keserves percek. Isten azonban akkor sem hagy bennünket magunkra, mert felragyogtatja az ő csodálatos kegyelmét. Abban a pillanatban, amikor rádöbbenünk elveszett voltunkra, arra, hogy mi Isten előtt bűnösök vagyunk, hogy úgy, ahogy vagyunk, romlottak vagyunk, ugyanakkor odaállítja elénk Jézus Krisztusnak a keresztjét. Ugyanakkor felhívja a figyelmünket arra, hogy mi is történt ott a kereszten. Hogy Jézus Krisztus magára vette az ítéletünket, hogy elszenvedte a büntetésünket, és készen van a bűnbocsánat. Csak ki kell nyújtani érte hitünk kezét. Ő szabadító Úr, és vele hátat fordíthatunk a vétkeinknek, és lehet valóban új életet kezdeni. Ezért fordultak Nehémiásék a következő szavakkal a néphez, látva sírásukat, ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Ahhoz, hogy egészen új kezdődhessen el az Isten kegyelméből az életünkben, hogy egészen mássá lehessünk, ahhoz valóban szükséges az, hogy Isten előtt megvalljuk a vétkeinket, hogy megvalljuk a hitetlenségünket, az engedetlenségünket. Igen, kell ezekről beszélni. Van helye a bűnbánatnak, a bűnvallásnak, de nem lehet itt megállni. A bűnbánat ugyanis nem végső cél, hanem szükséges út az örvendezéshez. Ha valaki mindig csak ostorozza magát, örökké csak kesereg a bűnei miatt, szorongó életet él a vétkei miatt, ott valami baj van. Isten sem, és az emberek sem tudnak igazán gyönyörködni az ilyen keresztjénekben. Mennyivel üdítőbb annak az élete, aki nem csak a bűnét látta meg, hanem a felkínált isteni kegyelmet is, és el is fogadja azt, aki a megérdemelt ítélet súlya alatt roskadozva észreveszi a menedéket is, az Úr Jézus Krisztust. Aki saját kis hitűsége, szeretetlensége miatt bánkódva rá tud csodálkozni arra, hogy az Úrnál készen van a bocsánat. Testvérek! A bűn feletti mély és egészséges bánkódás soha nem áll távol az örömtől, mert ez mindig az irgalmas és megmentő Isten munkája a szívünkben. Ezt élték át ott Nehémiás kortársai is. Az Isten szólt. Újra megszólalt. Hiszen egyértelmű, hogy ez a vízikapu előtti jelenet, amelyről hallottunk a 8. fejezetből, amikor ott egy rögtönzött szószék előtt órákoztat hallgatja a nép Isten törvényét, az nem valami emberek által nagyszerűen megszervezett tömegfelvonulás. Most nem Nehémiás parancsszavára gyűltek össze az emberek. Ez a türelmes, reggeltől délig tartó várakozás csak azért van, mert valaki onnan felülről megérintette az emberek szívét. Megszólította az embereket. Ott nem egy kiváló szónok hozta lázba és igézte meg az összegyűlteket. Nem azért könnyeztek, mert valaki ott olyan megindító módon beszélt, és olyan megható dolgokat mesélt el. Esdrás és Nehémiás nem alkalmazta pszichikai ráhatást, nem. A Szentírásban arról van szó, hogy maga Isten szólalt meg. Hangzott az ige, és abban a világosságban, amelyet az ő beszéde árasztott, rádöbbentek az emberek arra, kik ők, hol tartanak, de ugyanakkor azt is észrevették, amit Isten elkészített és tartogatott nekik. Most már igazán rá tudtak csodálkozni Isten szeretetére, hűségére, kegyelmének nagyságára. Testvérek, a mi úrvacsorázásunk is akkor lesz igazán áldott, hogyha ezt az utat végig tudjuk járni. Hogyha könnyeinknek így lesz öröm íze, és az életünk így válhat igazán örvendező életté. Amen. Amen. 459. énekünket keressük meg, és énekeljük az első két verszakát, 459. énekünk első két verszakának az éneklésével készüljünk a megterített asztalhoz, és valljuk énekszóval is, az Isten bárányára letészem bűnömén, és lelkem béke várja ott a kereszt tövén. Thank you.
Kedves testvéreim, akik magatokat elkészítettétek, gyertek, fennállva hallgassátok meg, mi módon szerezte Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, amint azt legbővebben elénk adja Pál apostol korintusiakhoz írott első levelének, 11. fejezetének 23. versével kezdődően. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a szereztetésige után azonban még néhány gondolatot hozzáfűzött. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Kedves testvéreim, hallottuk a szereztetési igét, előttünk vannak a szent jegyek. Hallottuk Pál apostol figyelmeztetését is. Feleljünk rá hát imádságban, fejünket meghajtva, bűneinket az Úr elé téve. Mennyei Atyánk, te látod a mi rezzenéstelen arcunkat ebben az órában is. És mi sokszor nem látunk túl ezeken a rezzenéstelen arcokon, de mégis meglátod a mi szívünket, lelkünket, meglátod a lelkünkben ömlő könnyeket, amelyek sokszor bizony nem az öröm könnyei, hanem annak a felismerésnek a könnyei, hogy mi nem hozzád tartozunk. Annak a könnyei, hogy letértünk arról az útról, amit kijelöltél számunkra. Azok a könnyek ezek, amelyeket azért kapunk, mert nevelni kívánsz bennünket. És köszönjük, hogy te olyan kegyelmes Isten vagy, aki nem teszel mindent nyilvánvalóvá. Így csöndesen hozhatjuk a mi terheinket, nehézségeinket eléd. Letehetjük ide, és a bánat könnyeit te örömkönnyekké formálhatod. Azáltal formálod örömkönnyekké, hogy te magad is könnyeztél, a természetben kijelentetted magad, mikor fiad a keresztfán függött, és nekünk így életet szerzett, harmadnapon feltámadva. Úgy jöttünk most eléd, hogy hálával szívünkben, ha elfogadod és kegyelmet adsz számunkra, akkor így tudjuk mi is életünket átadni neked. Ahogyan te ingyen kegyelmedből adsz életet, úgy mi kérünk, fogadd el a mi szolgálatunkat, életünket. Kérünk, hogy hallgass meg a mi személyes bűnvallásunkat is. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott vagy, hogy elvetted a világ bűneit, és elveszed a mi személyes bűneinket is, amelyeket most eléd hoztunk. Tied legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, az igazság és a dicsőség, és az áldás. Köszönjük Istennek, szent lelke, hogy jelen vagy közöttünk a Szent vacsora jegyei által, és így bennünket valóban élő közösséggé formálsz. Ámen. Most pedig bűneink megvallása után valljuk meg a mi hitünket is, mondjuk el az Egyetemes Keresztény Anyaszentegyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ő a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan jött eljövendő ítélni evőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves testvéreim, én a ti bűnvallásotokban és hitetekben nem kételkedem. Azonban Anyaszentegyházunk rendtartása szerint négy kérdést kell, hogy intézzek hozzátok, amelyre feleljetek jó lelkiismerettel. Kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Hogyha ezt hiszitek, válaszoljátok. Én ezt hiszem és vallom. Másodszor, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek, testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Hogyha ezt hiszitek, válaszolja a gyülekezet, én ezt hiszem és vallom. Harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Hogyha ezt hiszitek, felelje a gyülekezet, én ezt hiszem és vallom. Végezetül negyedszer, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai az ő dicsőségére éltek. Hogyha ezt ígéritek, válaszoljátok, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk és Istenünk az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Ámen. Most pedig szokásunknak megfelelően, akik magatokat elkészítettétek, járuljatok az Úr asztalához. A megszokott rendben először a szószékkel szemben lévő, utána pedig a Mózes székkel szemben lévő pacsorban ülők. Kedves testvéreim, így szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek ezzel tanítványai, az első gyülekezet tagjai, reformátor atyáink, és Isten kegyelméből így éltünk vele ez alkalommal mi is. Krisztus irgalmas cselekedetét hírülvéve, Isten szent lelke végezze el bennetek az ő vigasztaló munkáját, hogy a magatok életére és az egész emberi világ életére úgy tudjatok tekinteni, mint akikért Krisztus meghalt. Az Úr irgalmas szeretetére emlékeztetve kérünk titeket, szánjátok oda testeteket élő áldozatul Krisztus megváltó munkájának szolgálatára, a gyülekezet és egyházunk közösségében. Hálából a megváltó kegyelméért töltsétek be a szerentett nagy parancsolatát a gyülekezeti istentiszteleti és az ember szeretet gyakorlására és Krisztus Urunk követése által népünk és a népeket életében egyaránt. Hajtsuk meg fejünket és szívünket emeljük az Úrhoz imádságban, mindezért a kegyelemért. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te íme megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket. Bizony könyörülő is irgalmas vagy te, atyánk, késedelmes a haragra is, kész a kegyelemre. Nem fedsz szüntelen, s nem tart haragod örökké, hiszen nem bűneink szerint bánsz velünk, s nem fizetsz álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég, a föld felett, és amilyen távol esik napkelet napnyugattól, olyan nagy a te kegyelmed, s olyan messze veted vétkeinket tőlünk. És, mint az atya könyörül gyermekein, úgy könyörülsz te, Istenünk, mi rajtunk. Hála neked, hogy hozzánk való szerelmedet megmutattad abban, hogy adtad érettünk a te szent fiadat, aki meghalt értünk, mikor mi még bűnösök voltunk. Istenünk, atyánk, tartsd meg és növeld lelkünk bizonyságát abban, hogy akik meggazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk immár a harag ellen ő általa. Tarts meg, és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogyha amikor ellenségeid voltunk, megbékéltettünk veled fiat halála által, sokkal inkább megtartatunk most az ő élete által. S mert az Úr jó volt a örökkön örökké, az őt félőkön, s azoknak fiain, akik megőrzik az ő szövetségét. Áldjátok az Urat, ő angyalai, mennek seregei, áldjátok az Urat, minden teremtményei, áldjad én lelkem az Urat. Ámen. Most pedig mondjuk el Jézustól tanult imádságot, ahogyan ő tanította. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A gyülekezet közössége hallgassa meg a hirdetéseket, hogy tudjunk közös dolgainkról. Tudjuk azt imádságban hordozni. Hirdetem, hogy ma délután 4 órakor családi Isten tiszteletet tartunk itt az evangélikus templomban. Hirdetem, hogy holnap este, október 30-án, este 6 órakor, reformáció ünnepi Isten tiszteletet tartunk szintén itt az evangélikus templomban, az evangélikus egyházközség tagjaival közösen, amelyen az evangélikus testvérek szolgálnak. Igei résszel és előadást tart dr. Szabó András, a Károli Egyetem rektorhelyettese, és Bocskai Istvánról fog előadást tartani halálának 400 éves évfordulóján. Csütörtökön bibliaórát tartunk este a gyülekezeti teremben, pénteken gyermekek konfirmációs órája az őszi szünetre való tekintettel elmarad, azonban az ifjúsági óra, illetve a bibliakör megtartásra kerül este 6, illetve 7 órai kezdettel. Amennyiben az Isten éltet bennünket és kegyelmét kiárasztja ránk, akkor jövő héten vasárnap Isten tiszteletre gyűlünk össze újra itt az evangélikus templomban 8:30 kezdettel. A szeptemberi evangelizációról, amit Zsengellér József tartott itt közöttünk, annak a CD, illetve hangkazettája elkészült, és az megvásárolható a kiáratnál. Hirdetem, hogy a Reformátusok lap és a Presbiter című folyóirat a kiáratnál átvehető. Az iratterjesztésünk kéri, hogy aki bibliaolvasó kalauzt kér a jövő évre, illetve képes Kálvin kalendáriumot vagy református falinaptát, azt az jelezze az igényét. Hirdettük, hogy továbbra is van lehetőség, és nem csak lehetőség, hanem kéreljük is, hogy a megújulni kívánó templomunkba, hogy új székeket tudjunk venni, ezekre 5000 forintos adományokat ráírva céladományként juttassák el, vagy dobják be a persejbe. Múlt héten persej adomány kaptunk 17.182 forintot, illetve ezekre az új székekre kaptunk 50.000 forint adományt. A héten két alkalommal is a ravatal mellett álltunk meg, ahol hirdettük a feltámadás evangéliumát, így Kósa Balázsné Csősz Mária sírja felett hirdettük, aki 1911. december 8-án Sepsibesnyőn született, és 2006. október 8-án Török Bálinton hunyt el, valamint Szakács József Hanvai felett, aki 1937. április 5-én született Túr Istvándiban, és ezesztendő október 22-én Budapesten hunyt el. Kérem a kedves testvéreket, hogy hordozzuk imádságban a gyászoló családnak terheit, hogy Isten adjon vigasztalást számukra. A gyülekezet pénztárosa egy rövid beszámolóval készült, és kérem, hogy ezt hallgassa meg a gyülekezet közössége.
Egy bibliai idézettel kezdeném a mondani valómat Máté evangéliumából. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Mint tudjuk, a budaörsi polgármesteri hivataltól kaptunk 5 millió forint támogatást a templomunk felújítására. Ebből elköltöttünk ez idáig 2.280.221 forintot. Rendelkezésünkre áll még 2.700.000 forint, amit csak és kizárólag a templomnak a építésére, felújítására fordíthatunk. A nagyobbik gondot az okozza, hogy a könyvelésünk azt mutatja, hogy nekünk, tehát a református egyháznak saját pénzünk összesen 201.221 forintunk van. Ezzel szemben, ami most már kifizetésre váró számlák, lelkészek munkabére 262.752 forint. És ehhez hozzá kéne tenni még azt, hogy nem jött el még a fűtési időszak, amikor gázszámlát is fizetnünk fog kelleni, ami úgy körülbelül a mínuszfokok függvényébe 90-110-115 ezer forint per hó. Ezért nagyon szépen kérném a testvéreket, hogy ki amennyire tud, kicsit segítse az egyház közösségünket, hogy fizetési kötelezettségeinknek tudjunk eleget tenni. Ehhez még azt is hozzátenném, hogy a tiszteletes asszony már ez idáig több mint a félhavi munkabérét befizette a gyülekezetünk persejébe. És talán így végezetül emlékeztetőül a Bibliából még a Máté evangéliumából hadd olvassam fel azt a részt, hogy mi is az igazi kincs. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti. A tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed, ott van a szíved is. Köszönöm szépen.
Az éles látás az élet egyéb dolgaihoz is szükséges, nem csak a Szentíráshoz, és ezért szeretném azt elmondani a gyülekezet tagjainak, hogy napokban történt 100 évvel ezelőtt, hogy Rákóczi hamvait hazahozták, és újra eltemették Kassán, az Erzsébet domban, és ezt azért mondom el, mert hogyha egy kicsit belegondolunk a saját történelmünkbe, amely bizony a mi génjeinkbe is beívódott, ugyanúgy, mint a gondolkodásunkba és a mentalitásunkba, egy kicsit a kuruckodás jellege például, akkor azt láthatjuk, hogy 1606-ban hunyt el Bocskai István fejedelem, 1906-ban hazahozták Rákóczi hamvait, hozzá kell tenni azt is, hogy a korszakban ez egy igen komoly nagy kül- és belpolitikai siker volt, és hogy 48 évvel a szabadságharc leverése után történt mindez, ugyanannak az uralkodónak az engedélyével, aki akkor elnyomta a szabadságharcot. És most idén, amikor egy másik forradalomról emlékezünk, amin ugyanúgy 50. évet ül, kerek szám, mégis elfeledünk sokszor olyan dolgokat, amelyek belehelyeznek egy ilyen történeti kontinuitásba bennünket. Bizony, 100 évvel ezelőtt történt az, hogy Budapestnek az egyik fő ütőerének számító utat elnevezték Rákóczi Ferencről és Tököli Imréről. Talán ezek olyan információk, amelyek elsősorban nem a hitünk miatt fontos, hanem nemzetünk miatt, magyarság tudatunk miatt, hogy bármennyire is a mostani események uralnák az elsődleges helyet a szívünkbe, mégis egy kicsit jobb, hogyha kitárjuk a szívünk ajtaját, és megnézzük azt, hogy bizony magyarságunk az utóbbi 100 évben is akár ilyen apró változásokon ment keresztül, hogy az egyik legnagyobb vezetőnk, fejedelemnek a sírhelye ma már nem Magyarországon van. És amikor az egyik énekeskönyvi szerzőnk leírta azt, Mikes szájába adva, törökországi bujdosása kapcsán, hogy van egy csillag, amely zágon felé mutat, akkor úgy gondolom, hogy ennek az énekszerzőnek nem csak a gondviselő jó atyájára gondolt, hanem arra, hogy nekünk is van ilyen zágoni csillagunk, amely zágon felé mutat. Sokszor talán Kismarjára, ahol született Bocskai, sokszor talán Kassára, ahol pedig Rákóczi Ferenc nyugszik, vagy Késmárkra, ahol még ugyanebben az esztendőben, 1906-ban eltemették Tököli Imrét is. Isten tiszteletünk elején énekeltük a 226. dicséretet, és erre azért hívnám fel a figyelmet ezen az Isten tiszteleten, mivel hogy az egy kuruc dallamokból építkező énekünk. Amikor Isten tiszteletünk végén énekeljük a himnuszt, gondoljunk most elsősorban az elmúlt 100 évre, és arra, hogy 100 évvel ezelőtt kerülhetett újra magyar földbe Rákóczi Ferenc és társai. Isten tiszteletünk végén a 462. dicséretünk verseinek eléneklésével készüljünk az áldásfogadásra és a himnusz eléneklésére. A 462. dicséret így kezdődik: csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és békesség Istene veletek lesz. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.